Ez az ígéretés elhangzott 1990. december 2-án. A témával az 1. Tesalonika 5.26-27 alapján az Úrra hivatkozva megeskedlek benneteket, legyen ez a levél felolvasva, vagy megismertetve minden testvérnek. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Ismét hálát adunk Istennek azért a lehetőségért, hogy az ő szín előtt összegyűlhetünk, hallhatjuk Isten ígéjét, és részesülhetünk az ő áldásában. Mindig azzal az egy szándékkal, hogy Isten minden összejövetelben elérje az ő fennhatóságát, és hogy mindenki függetlenül attól, milyen kéréssel érkezik, megkapja, amiért imádkozik. Hogy az Istentől érkező szolgálat megtérüljön, és közelebb kerüljünk az Úrhoz, jobban megértsük őt, és az ő igéjét és elmélyíthessük a vele és egymással való közösséget is. Itt valóban arról van szó, hogy visszatérjünk ahhoz a bűnbeesés előtti közösséghez Istennel. Mert a Golgotán el lett távolítva a válaszfal, a vádlevél szét lett tépve, az ellenségeskedés meg lett semmisítve, és az Úr elvette azt, ami elválasztott minket, és megbékéltetett minket önmagával. Amint megvan írva, hogy Isten a Krisztusban volt, és megbékéltette a világot önmagával. Amennyiben ez az isteni megbékélés megtörtént, akkor újra létrejött a közösség Istennel. Akkor ő a mi Urunk és megváltunk, akit szívből szeretünk, sőt, akinek mindent köszönhetünk. Isten ígéje alapján tudjuk, hogy hamarosan véget érnek mindezek a szükségletek. És ahogy a Róma beliekhez írt levél 8. fejezetben áll írva, az egész teremtett világ sóvárok amaz óra, sőt ama megváltás pillanata után, amely megszabadítja a mullandóságtól. Hiszen minden allá vettetett a mullandóság kényszerének az ember miatt, aki az áthágásával átlépett a sátán területére. Az emberek közül a legtöbben nem is tudják, mit mondanak, amikor nem akarják megérteni az Édenkertben történteket. De hiszen ott történt az, hogy az ember átlépte az íge határát, és így az ő hitetlenségével és ellenszegülésével lépre ment a sátán hazugságának, belegabajodott a hálójába, és így közvetlenül a sátán befolyása alá került, elszakadva Istentől, kűzve a paradicsomból, és a forgókart lett elébe állítva. Csak nehogy azt gondolja valaki, hogy valamilyen gyümölcs elfogyasztásáról volt szó, és ettől keletkezett minden baj. De akárhogy is legyen, valóban hálásak vagyunk Istennek az ő kinyilatkoztatott ígéjéért, hálásak azért, hogy közös részesedésünk van abban, amit ő most végez. Örülünk, hogy ezen a hétvégén is ilyen sokan ellátogattak hozzánk, valójában nem számítottunk rá. Bízunk abban, hogy az év végén össze leszünk itt gyűlve egy nagyobb létszámú, őszinte és igaz hívőkből álló sokasággal, olyan emberekkel, akik készek végigjárni az egész útat Istennel. Mondjátok meg magatok, vagy megkérdezlek titeket, jól figyeltetek arra, amit az énekesek énekeltek, odabent vagy odakint, hol leszünk mi? Ott leszünk-e a menyegzői díszteremben, vagy kint leszünk és kopogtatunk az ajtón, miután az bezárult? Létezik ez a két hely a Máté 22 és a Máté 25-ben, amelyek utalással vannak erre. Az egyikben az áll, hogy akinek nem volt felöltözve esküvői ruhába, hogy aki nem volt felöltözve esküvői ruhába, az ki lett dobva a sötétségbe, ahol sírás és fogcsikorgatás lesz. A másik hely pedig, hogy akik készenlétben voltak, bementek a menyegzői vacsorára, és az ajtó be lett zárva. A többiek kint maradtak. Itt ezen a helyen nem csak a helyes tanításról és Isten ígéjéről van szó, hanem arra törekszünk, hogy az emberek egy személyes tapasztalatot szerezzenek Istennel, átéljék a megtérést, átéljék az újjászületést, hogy megújuljanak a Szent Szellem által. Közösségben legyenek Istennel, és valóban hitben Istennel járjanak, hogy azután, amikor eljön az idő, a hitből a látás világába átlépjenek. A bevezető égeversekben a 119. Zsoltárból együtt olvastuk, csak az utolsó verset szeretném felolvasni, abból, ami fel lett olvasva, vagyis az utolsó kettőt, az 57-et és az 58-at. Uram, az én feladatom az, bevallom, hogy a te szavaidat kövessem. Egész szívemből esedezem hozzád, légy irgalmas hozzám a te ígéreted szerint. Hányszor elmondtuk már ezt itt, és ha vennénk magunknak a fáradtságot, hogy pirossal jelöljük meg Bibliánkban azt, ahol az ígéret szó szerepel, akkor sokat kellene kijelölnünk. Most éppen a 119. Zsoltár 82. versére esik a szemem. Az én szemeim sínylődnek a te ígéreted után. Isten ígéretei megmaradnak, örökké nem ingadoznak. Vérrel elpecsételte Jézus, amit az ígéjében, amit az ő szavában megígért. Itt a 119. Zsoltár 38. versében éppen azt olvastam, töltsd be a te ígéretedet a te szolgádon. Isten ígéretet adott Ábrahámnak, te benned legyen megáldva a föld minden népe vagy nemzetsége. Megadta neki az ígéretet, hogy aki téged áld, az meg lesz áldva, és aztán megkaptuk az összefoglalást, amit Pál apostol a Szent Szellem vezetéseivel a 2. Korintus bélekhez írt levél első fejezetének 20. és 21. versében ad nekünk. 2. Korintus első fejezet, a 20. és a 21. vers. Mert Isten minden ígéreteire nézve, ő benne van az igen, ezért általa jött létre az Amen is, Isten dicsőségére rajtunk keresztül. És amikor arról beszélünk, hogy most a kegyelem idejének a végén élünk, akkor szükséges, hogy ismerjük azokat az ígéreteket, amelyeket Isten a mi korszakunkra nézve adott. És ne legyünk elvakítva a dőfösségtől, és ne menjünk el mellette úgy, hogy azt gondoljuk, hiszek én ugyan az egy Istenben, az ő nevére meglettem keresztelve, és azután viszlát. Ez nem így van. Az Istennel való összeköttetés és közösség magába foglalja, hogy hirdessük Isten teljes tanács határozatát, és teljes szívből higgyünk Isten teljes ígéjében. Ha arra gondolok, hogy Isten az ő hűségében semmit sem hagy ki, hanem megosztja velünk azokat a dolgokat, amelyekről valójában szó van, és tudatja velünk azokat. Ezzel összefüggésben a Márk 4. fejezetéből szeretnék felolvasni 3 helyet. A Márk 4. fejezetéből a 11. verstől. Erre felül így felelt nekik. Nektek megadatott, hogy felismerjétek az Isten országának titkát. A kívülállóknak azonban minden csak példázatokban adatik meg. Itt is szerepel a kívülálló szó kifejezés. Szeretném hinni, hogy a Szent Szellem volt az, aki testvérünket vezette, hogy ezt az ígét válassza, vagyis ezt az éneket válassza. Az, aki itt kívül áll azon, amit Isten ígéje most végez, az akkor is kívül fog állni azon, ami akkor történik. Földi életünk ide alatt foglalatosoknak kell lennünk abban, amit Isten most végez, hogy később is részt vehessünk abban, amit Isten akkor végez. Ha valaki azon a véleményen van, hogy a tapasztalatok alapján önelégült lehet, hogy Isten ezt és amazt is tette, megáldotta ezen a területen és amazon is, Isten sok áldást osztogatott, ez igaz. És azután mégis azt mondhatja, távozzatok tőlem, ti gonosz tevők, soha nem ismertelek el benneteket. Egészen a végén nem az áldás lesz a kritérium, ami számít. Hálásak vagyunk Istennek minden áldásért, és reméljük, hogy Isten még ezután is túláradóan meg fog áldani minket. De voltak éppen mi is az, amit mi áldásnak nevezünk? Mi az áldás Isten szemében? Vannak emberek, akik egy jó érzés hatására azt mondják, Isten megáldott engem. És ha megkérdeznénk az embereket, mit tartalmaz egyáltalán az áldás szó kifejezés, szeretném tudni, ki tud erre egy bibliai választ adni. Nos, hadd térjünk vissza ez az ígéhez itt a Márk 4. fejezetéből a 11. versre. Erre ő így felelt nekik. Nektek megadatott, hogy felismerjétek az Isten országának titkát. A kívülállóknak azonban minden csak példázatokban adatik meg. Azután jön a magyarázat. Azért, hogy lássanak folyamatosan, és mégse tapasztalják meg. Lehet, hogy nem szívesen mondjuk ki, de úgy van, ahogy az Úr mondta. A természetes ember nem fogja fel a szellemi dolgokat, még akkor sem, ha szellemi embernek tartja magát. És az Isten országába bele kell születni ahhoz, hogy megértsük az Isten országának dolgait. És Isten országa nem külső gesztusokkal jön el, még nem is azáltal, hogy felmutathatunk valamit és elő is adhatunk valamit, hanem az bennünk kell legyen, bennünk kell elkezdődnie. És itt különösen a hangsúly a kívülállók. A kívülállók már mindig is léteztek, és olyanok is, akik benne találtattak abban, amit Isten az adott pillanatban tett. Bele voltak foglalva abban. Az egyik csoport elfogadta, a másik visszautasította. Az egyik hitet tanúsított, a másik nem. Mi hol foglaltunk álláspontot? Nem a mi ítéletünk szerint, az Isten előtt amúgy sem számít, hanem az Isten ítélete szerint. Mennyire meg voltak győződve az írástudók és egész Izrael népe arról, hogy az Úrnak szolgálnak, és Isten akaratában találtatnak, és minden, ami a vallás felekezeteiken kívül történt, csupán zavaró tényező volt. Az egyáltalán nem is tartozhatott ahhoz, amit véleményük szerint Isten elrendelt és akart, hogy végzett. Csak hogy Isten már Ézsás prófétán keresztül bejelentette, valami újat fogok tenni. Isten ígéreteket adott, és azok, akik abban az időben, az időre vonatkozó ígéretek alapján tudták, mit ígért meg Isten, a beteljesülés alapján megvizsgálhatták az írásban, hogy valóban így történik-e. És az Úr legvilágosabban kijelentette a Lukács 4-ben, amikor azt mondta, ma teljesedett be ez az írás a ti szemeitek láttára. Tehát valóban nem csupán két-három helyes tanítás hirdetéséről van szó, hanem Isten teljes tanácshatározatáról. Most pedig hallgassuk tovább a Márk 4. fejezet 26. versét. Itt következik egy kicsit több magyarázat. Azután így folytatta, az Isten országával olyan a helyzet, mint amikor valaki magot vet egy szántóföldbe. Aztán lefekszik, majd felkel, ezt teszi nap, mint nap, és a mag kihajt időközben, és megnő anélkül, hogy ő maga tudna róla. Egy nagyon-nagyon fontos mondat. A hasonlat ugyanis a magvetőről és a magról szól. A különböző területekről, ahova a mag el lett vetve, és arról, ami van ezen és amazon a szántóföldön, egészen a tövisekig és a bogáncsokig, amelyek elfolythatják a magot. Viszont itt mégis egy titokról van szó. Amennyiben az Isten ígének a magja egy finom és jó szívű talajba lett vetve, akkor éjjel-nappal vagy nap mint nap bizonyos lehetsz afelől, hogy az elvetett mag a te erőfeszítésed nélkül Isten törvénye és kegyelme által növekedni fog. Legyetek őszinték, ha itt van egy földműves, szeretett testvérünk, el van vetve a búza. Mit tehet a gazda még? Letérdelhet-e, és azt mondja, Istenem, mi lesz most a búzával? Mit tehet a gazda, miután elvetette a magot? Hiszen 100%-osan tudja, hogy reménykedve vetett, hogy amikor eljön az idő, be tudja hozni az aratnivalót. Ezt reménységben tette. Tudta, hogy azért van vetve, hogy aztán aratni lehessen. Viszont a növekedésre nem tudott hatást gyakorolni. Ő csak elvethette a magot. Minden más egyéb az esőtől, a naptól függött, de már nem attól, aki vetett. És még a szántóföld is, amelybe vetve lett, az sem izgulhatott. Az eső és a nap, minden, ami felülről jön, azért van, hogy növekedhessen az elvetett mag. Amennyiben az íge isteni magja el lett vetve a szívünkbe, akkor megbizonyosodhatunk arról, hogy nap mint nap nyugodtan lefeküdhetünk, és bízakodva kelhetünk fel is, és biztosak lehetünk abban, hogy egy aratás lesz. És ott lesznek az aratók is. A pejva el lesz égetve, és elszáll a széltől, a búza pedig a mennyei csűrbe lesz betakarítva. Hiszen mindezt Isten már eleve elrendelte, beütemezte, nem lehetünk beleszólók. És hallgassátok meg, mi áll a 28. versben tovább. A föld magától termel gyümölcsöt. Először a zöld szálakat, aztán a kalászt, aztán a kalászban lévő teljes búzát. Mindazonáltal, ha a gyümölcs megengedi, ha megvan érve, azonnal kézbe veszi a sarlót, mert eljött az aratás ideje. Így rendelte el Isten, és ezt a példázatot azért vette, hogy világossá tegye számunkra, a búza már akkor is búza, amikor csak két levelecske hajt ki a földből, amikor a szál növekszik, és amikor megjelenik a kalász. Mindez már búza, az egész folyamat már búza a növekedés folyamán. Csak hogy a végén az lesz használható az, ami az egész növekedésből a kalászban gyűlik össze életként, nevezetesen ugyanaz a búza, ugyanaz a minőségben, amilyen a vetéskor a földbe került. Megértettük ezt? Jézus megadta önmaga ehhez a hasonlatot, és így szólt. Amennyiben a búza meg nem hal meg, egyedül marad. Ha azonban meghal, azután sok gyümölcsöt terem. Ő, ami Urunk, a halálba lett adva azért, hogy sokan az ő példájára Isten fiaiként és leányaiként egy új isteni örök életre szülessenek, és ugyanazt a tulajdonságot kapják meg, amely neki is megvolt. Számunkra ez ma valóban egyszerűen érthetetlen lehet. Nem azért, mert nem akarjuk, vagy nem tudjuk elhinni, hanem mert meghaladja a megértésünket és képességeinket, amikor János ezt írja nekünk, hogy ugyanolyanok leszünk, mint ő, mert meg fogjuk őt látni olyannak, amilyen ő valójában. Ha elmondjuk ezt egymásnak a mai viszonyok között, és mindenki magára néz, vagy talán még másokra is, az azért még rosszabb. Jobb, ha inkább önmagunkra és a tükörbe nézünk, mint másokra. Mert a saját szemünkben a másik még mindig egy kicsit rosszabb helyzetben van feltüntetve. De hát nem hihetjük-e el együtt, amit Isten ígéje mond, hogy ő hozzá hasonlóvá leszünk? Ez megaláz minket. Ez megaláz minket szeretetben Isten hatalmas keze alatt. Úgy, ahogy Ádámban mindannyian meghalnak, úgy Krisztusban mindannyian életre keltetnek. És ahogyan magunkon hordoztuk a földi Ádám képét, úgy fogjuk magunkon hordozni a mennyei képét is. Ezt nemrég felolvastuk itt az 1. Korintus 15. fejezetéből, mert így lesz a feltámadáskor. Vagy a feltámadásban. Inkább felolvasom azért, hogy mindannyian tudják, hogy megvan írva. Az 1. Korintus 15. fejezetének 47. versében ez áll. Az első ember a földből való földi. A második ember pedig az Úr a mennyből mennyei eredetű. Amilyen összetételű a földi ember, olyanok a földiek is. És amilyen összetételű a mennyei ember, olyan összetételűek a mennyeiek is. És ahogyan a földi ember képét hordoztuk önmagunkon, úgy fogjuk hordozni a mennyei ember képét is. Ez valóban egy átmenet lesz az időből az örökké valóságba, a halandóságból a halhatatlanságba. Szeretném felolvasni az ígét a János leveléből is, hogy mindenki tudja, hogy valóban így van megírva. A János levelében azt olvassuk, mégpedig a 3. fejezetben, 1. János 3. fejezet, 3. vers, esetleg a 2. vers is. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé válunk. Tudjuk azonban, hogy amikor ez a kinyilatkoztatás bekövetkezik, olyanok leszünk, mint ő, mert meg fogjuk őt látni, amilyen ő valójában. És mindenki, aki ezt a remény táplálja iránta, megtisztítja önmagát, ahogy ő is tiszta. Létezik tehát a megváltás, és léteznek a megváltottak. Létezik egy csoport ember, akik meglettek tisztítva bárány vére által, és ők meg lesznek szentelve az igazságban, hogy így elősegítsék az isteni élet és jellem rendszeres növekedését önmagukban, hogy valóban már itt, mint emberi gyermekek, Isten gyermekeinek bizonyíthassuk, és bizonyuljunk, és nyilvánvalóvá válhassunk. Voltak éppen a Márk 4. fejezetében szeretnék tovább olvasni, mégpedig a 33. és 34. verset. Sok ilyen példázatokban hirdette Jézus nekik az ígét, ahhoz mérten, amennyire meg tudták érteni. De példázat nélkül nem beszélt hozzájuk, amikor pedig egyedül maradt a tanítványaival, akkor mindent megmagyarázott nekik. Nagyon nagy különbség van a között, hogy az Úr maga adja meg a magyarázatot, vagy mi adjuk meg. Ez egy ég és föld közötti különbség, és újra hálás vagyok Istennek, hogy minden megvan adva nekünk a Szentírásban a kérdések és a válaszok, a példázatok és azok magyarázata. Isten nem maradt tartozással velünk szemben, nem bízott semmit az emberek kezére, hanem mindent a saját kezében tartott. Megtartott. Azt is hallottuk szeretett testvérünktől, Korádótól, hogy Isten különböző embereket felhasznál, és ez igaz is. És mégis Isten az, aki mindent mindenben véghez visz. Az Efézus 3, a második verse, Efézus 3, 2. Efézus 3, 2. Hiszen bizonyára hallottatok már az Isten kegyelmének az irányításáról, annak ügykezeléséről, amelyel meglettem bízva, ti érettetek. Nevezetesen arról, hogy kinyilatkoztatás által lett nekem tudtul adva a titok, amint arról már előzőleg röviden írtam is. Istennek voltak olyan emberei, akik önmagukban nem voltak átlag felettiek, de egyszerűen olyan feladatuk volt, amely meghaladta egy helybeli gyülekezet kereteit vagy karakterét, és az egész gyülekezetre vonatkozott vagy kiterjedt. Például, amikor Pál apostol egyszer nagyon különleges módon azt kéri, hogy az ő levele legyen felolvasva más gyülekezetekben is. Rögtön megmondom nektek, hol is van megírva. Nevezetesen a Tesaloniaknak írja, hogy ez az ő levele legyen felolvasva a többi gyülekezetben is. Első Tesalonika 5. fejezet a 26. vers. Megesketlek benneteket az Úr előtt. Juttassátok el ezt a levelet, hogy legyen felolvasva az összes testvér előtt. Nos, mi azt mondhatnák, jaj, te jó ég, Pál apostol aztán mégis nagy szavakat használt. Szinte eskü alá helyezte magát, olyan fontosnak tartotta a tesalónikaiaknak írt levelét, hogy azt a követelményt fogalmazta meg, megesketlek benneteket az Úrra. Méghozzá az Úrra is esketi őket. Figyeljetek, itt van a titok. Hiszen Pál apostolnak nem volt egy saját jellegű levele, amit bármelyik nagynéninek, vagy anyának, vagy bármelyik barátjának írt volna. Hiszen nem magánleveleket írt ő, hanem Isten megbízásából végezte a munkáját. A Szent Szellem sugallatára azt írta, ami a gyülekezetnek minden időkben szükséges volt azért, hogy mi, ahogyan már sokszor mondtam is, rendelkezzünk egy szellemi iránymutatással a kegyelem idejének végéig. Ha valaki veszi magának a fáradtságot, hogy elolvassa a tesalónikaiakhoz írt levelek előző fejezeteit, újra és újra megállapíthatja, hogy azok Jézus Krisztus visszajöveteléről szólnak. Felolvasom nektek az első tesalonikaiak első fejezetének utolsó versét. Itt ez áll. És várni az ő fiát a mennyből, akit feltámasztott a halottak közül, Jézust, aki megment minket az eljövendő haragtól. A második fejezet 13. versben így vagyunk intve a 13. versbe. Éppen ezért szüntelenül hálát adunk Istennek azért, hogy miután befogadtátok az általunk hirdetett Isten igéjét, azt nem emberi beszédként fogadtátok magatokba. Már akkor is lehetett volna azt mondani, igen, ez az ember meg lehet, hogy proféta vagy apostol, de nekünk is megvan a saját tanításunk. Egy embernek szellemileg zavart elméje kell, hogy legyen, ha egyrészt azt hiszi, hogy Istennek volt egy apostola vagy profétája, másrészt pedig figyelmen kívül hagyja azt, amit Isten rajta keresztül mondott és tett, mintha a mennyből kiindulóan egyáltalán semmi sem történt volna. A különbség, szeretett barátaim, egyáltalán nem abban rejlik, hogy ez vagy amaz a testvér mit tett vagy mit nem tett. A különbség egyszerűen mennyei eredetű, és abban rejlik, hogy Isten beavatkozik, beavatkozott. Amennyiben most megkérdeznél Saultól, nos, milyen jogon veszed magadnak ezt a felhatalmazást? Ő mindig ugyanazt válaszolta volna. Soha nem fogom elfelejteni azt a napot, amikor Damaszkus felé tartottam. Úton voltam, és dél körül fény ragyogott rám az égből, amely fényesebb volt a napnál. És ő mindig hivatkozhatott erre az élményére, a kezdetben, majd a többiekre, majd azután a többiekre is, és aki ezeket az élményeket, amelyek közvetlenül Istentől származtak, az ő szellemi önteltségében, vagy dőfösségében még félre is tolja, mintha azok emberektől származnának, az fogja meg a fejét, és gondolkodjon el azon, hogy van-e még benne valami, ami a józan gondolkodással határos. Hiszen ilyen esetekben nem emberekkel van dolgunk, akik a saját programjukat bemutatják, hanem Isten természet feletti végzéseivel, amelyekbe folyamatosan bevont embereket. Vegyük például Mózest. Ott volt a fényfelhő, a tűzoszlop, éjjel tűz, nappal fényfelhő, vagy fordítva. És mégis ellentétes álláspontokat váltott ki, mert voltak olyan, akik felemelkedtek, és azt gondolta, ugyan már, vajon csak ő egyedül van itt? Nem, ő nem volt egyedül, de ő volt a próféta, másoknak más feladataik voltak. De mindenkinek meg kell találnia a saját helyét, és nem szabad mások helyét elfoglalnia, nemhogy még megkérdőjelezze, hogy szükség volt-e valami ilyesmire, vagy mégsem. Most olvassunk tovább az első Tesalonika 4. fejezetéből, az Úr visszajöveteléről, a 14. verstől. Mert amilyen bizonyossággal hisszük azt, hogy Jézus meghalt és feltámadt, ugyanolyan bizonyossággal fogja Isten az elhunytakat is Jézus által ővele egyesíteni, vagy összehozni a fordítástól függően. És aztán, mert ezt az Úr szavára alapozva mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk és megmaradunk az Úr megjelenéséig, semmivel sem leszünk előnyben az elhunytakkal szemben. Azután tájékoztatva vagyunk arról, hogyan fog ez megtörténni, és közvetlenül azután következik az 5. versben, ami pedig az időt és az órát illeti, szeretett testvéreim, arról nincs szükségetek írásbeli tanításra. Hiszen magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint a tolvaj éjjel. Amikor azt fogják mondani, most békesség és biztonság van, vagy uralkodik, éppen akkor lepi meg őket a hirtelen pusztulás, mint a vajudás a terhes asszonyt, és így tovább, hiszen jól ismert a szövegtartalom. Ezután személyes intések következnek, de vegyétek észre, miről van szó, Jézus Krisztus visszajöveteléről, ez itt a téma, és aztán intést kapunk. Például a 12. versben titeket pedig arra kérünk, szeretett testvéreim, hogy tiszteljétek azokat, adózzatok elismeréssel azoknak, akik a munkát végzik közöttetek, akik felügyelőitek és lelki tanácsadóitok az Úrban. Tartsátok őket különösen nagy becsben és értékben munkájuk miatt, tartsatok békességet egymás között. Rögtön azután tovább folytatódik, végül pedig arra búzítunk titeket, szeretett testvéreink, utasítsátok rendre a rendetleneket, bátorítsátok a bizonytalanokat, gondoskodjatok a gyengékről, és legyetek türelmesek mindenkivel szemben. Vigyázzatok arra, hogy senki ne fizessen rosszal rosszét másnak, hanem inkább mindig igyekezzetek jót tenni egymással mindenkivel szemben. És azután mindig örüljetek, legyetek mindig életvidámak, imádkozzatok szüntelenül. Minden helyzetben adjatok hálát, mert azt akarja tőletek Isten a Krisztus Jézusban. Ne hagyjátok kialudni a szellemet magatokban, ne vessétek meg a prófétai beszédeket megnyilatkozását. Vizsgáljatok meg mindent, és tartsátok meg a jót. Kerüljétek a gonoszt minden formájában, és most összefoglalva is így ír. Ő maga pedig a békesség Istene szenteljen meg benneteket teljesen, és teljesen, fedhetetlenül őrizze meg lelketeket és testeteket, Urunk Jézus Krisztusunk visszajövetelekor. Hűséges az, aki elhívott titeket, ő meg is fogja valósítani, aztán jön. Szeretett testvérek, imádkozzatok értünk, üdvözöljétek minden testvért szent csókkal, az Úrra esküszöm benneteket, esküszlek benneteket. Olvassátok fel ezt a levelet mindenkinek, ami Urunk Jézus Krisztusunk kegyelme, legyen veletek mindannyiatokkal. Milyen komoly szavak, összességében véve Jézus Krisztus visszajövetele, elhívás, felkészülés, a mennyasszony felékesítése, egyáltalán minden, ami hozzá tartozik, és azután a gyülekezet együttélése is, mint olyan, hogy hogyan kell egymással bánnunk, vigasztaljátok a csüggetteket, legyetek türelmesek velük, és így tovább. Itt kapjuk meg mindezeket az előírásokat, de a fő téma Jézus Krisztus visszajövetele. És ennek fényében kell létrejönnie egy folt és egy ránc nélküli mennyasszonyi gyülekezetnek. Készen arra, hogy a vőlegény elé álljon, amikor eljön, a Máté 25 szerint. Íme meglásd, a vőlegény jön. Egyébként szinte minden fordításban hibás az írás jelhasználat ebben a mondatban. A pontos megfogalmazás így hangzik. Íme a vőlegény. Pont. Kerekedjetek fel, hogy találkozzatok vele. De akárhogy is legény, a vőlegény jön. Jön, és úgy jön, ahogy az írásban meg van írva. Fontos csak az lenne, hogy ne lazítsunk a felkészülésben. És ami azt illeti, amint azt már előzőleg is kiemeltük, ne gondoljuk, hogy néhány tanítás, amelyek ugyan hasznosak és helyesek lehetnek, már is az egész dolgot elintézik. Minden hozzá tartozik. Mózes megkapta Istentől a megbízatást, hogy mindazt, ami közvetítve lett neki, továbbítsa a népnek. És miután az egész tartalom fel lett olvasva a nép előtt, a könyv és a nép meg lett hintve a szövetség vérével. Az ember nem csak kenyérből él, és még nem is csak egy-egy szóból innen vagy amonnan, az ember minden egyes szóból él, ami Isten szájából jön. Így hát egyszerűen hinnünk kell benne, vagy inkább kegyelemből szabad hinnünk abban, hogy minden ígéretet, és azt mondanám különösen a mi időnkre vonatkozóakat, el kell fogadnunk. Mert alig ha vannak olyanok, akiknek nehezükre esne a múlt értékelése. Ami már elmúlt, az egyrészt már nem érint minket, másrészt pedig nyilvánvaló, hogy hogy alakult az egyház történelem fejlődése. Szem előtt tarthatjuk tehát, hogy Isten különböző korszakokban nagyszerű embereket alkalmazott. Kivenném azokon, ha azt mondanánk, hogy Luther Márton volt az, akit Isten különleges módon felhasznált arra, hogy egyáltalán ennek a római fenevadnak, ennek a hatalomnak a halálos csapást kimérje a szellem kardjával, hogy megnyissa a börtönt, hogy az evangélium ígehirdetése szabadon megtörténhessen. Mindenki örülne, minden protestáns irányzatban. John Wesleyről beszélnénk, akkor már kevesebben lennének az örülők. Ha John Mistről beszélnék, még kevesebben lennének. De Istennek voltak emberei, akik különböző korszakokban egy Moody, egy Fini, vagy akárkik voltak, Istennek megvoltak a maga emberei, és ma vannak testvérek, akik annyira szellemieknek képzelik magukat, hogy szinte feláll a galériuk, annyira szellemieknek képzelik magukat. És tudjátok, miben tartják a szellemiségüket? Ezeknek a régi hősöknek az életrajzát olvassák és ismételgetik. Ők ugyanis Isten emberi voltak, ez igaz? De hiszen mi most szeretnénk Isten népe lenni, és azok is leszünk. Szeretnénk, ha Isten országában napra készek lennénk Isten országát illetően. Nemrég Ausztriában voltam egy karizmatikus összejövetelen, és el sem hinnétek, milyen könyvek voltak kiállítva a pünkösdi összejövetelben. Nos, megráztam a fejem, és kimentem, amilyen gyorsan csak tudtam. De aztán, amikor a testvér azt mondta, nem én voltam, hanem valaki más, én nem tettem volna ilyet, mert ott beszéltem, amikor a testvér azt kérdezte, nem lehetne talán ezek közül, a sok könyv közül, mert hiszen ingyenes. A többit meg kellett fizetni, és meg kellett venni. De a szlógen az volt, hogy ingyenes. Te jó ég. Nagy volt a felfordulás. Az emberek odakint is hallották a perpatvart odabent. És miért? A múlt az embereknek világos. Kifestik és díszítik a sírokat. Nemrég ajándékba kaptam egy Zwingli festményt, és legutóbb egyet, ahogy Ábrahám feláldozta a fiát Izsákot. Az emberek mindenféle dolgokat küldenek nekem, és azok a múltra mutatnak. Viszont amire szükségünk lenne, az az isteni információ napjainkra nézve. Ma, ha halljuk az ő hangját, ma, ha halljuk az ő szavát, az ő ígéreteit erre az időre, az alapján fogunk megítéltetni, megmérettetni. Nem pedig az alapján, hogy mit gondolunk ma Noé napjairól, hogyan ítéljük meg azokat. Isten annak alapján fog megítélni minket, amit a mi korunkra ígért, és amit a mi napjainkban végzett. Akkor újra és újra csak azt lehet mondani, akinek van egy füle, hallja meg, mit mond a szellem a gyülekezeteknek. Én jól el tudom képzelni, hogyha most olyan testvérek, akik nem voltak Pál apostollal, és ilyenek többen voltak, mint akik vele voltak, tudjátok ezt? Egyszer azt mondta, mindenki elhagyott engem, senki sem állt mellettem, és Démás elment a világba, egyedül állt ott. Noha Isten nagyszerű embere volt. Az összes többiek pedig itt-ott összecsődültek, és a saját klubjaikat hozták létre. Mert gyülekezet azon volt, az ott volt, ahol a fej van. A gyülekezet mindig ott van, ahol a fej van, és ahol Krisztus össze tudja illeszteni az egyes tagokat, hogy egymásra találjanak, amennyiben egymáshoz tartoznak. De képzeljétek csak el, hogy lehettek olyan emberek, amikor ezt olvastuk, hogy olvassuk, hogy megesketlek benneteket az Úrra. Mit mondhattak és gondolhattak erről a kijelentéséről? Mit képzel az ember magáról? Hát nem vagyunk-e mi is mind itt? De én megesketlek benneteket az Úrra, hogy gondoskodjatok arról, hogy ez a levél legyen felolvasva minden testvér előtt. Nos, a testvérek egyáltalán nem is voltak készen oda hallgatni mind. Nem voltak hajlandók olvasni, de Isten elküldte az ő szolgáját. És mi még ma is hálások vagyunk azért, hogy ezek a levelek meglettek írva. Nem számít, hogy mindenki, sokan vagy kevesen olvassák-e őket, nem számít. Mi olvassuk őket, és el is hisszük őket. Azzal a különbséggel, hogy mi nem csak 2000 évet tekintünk vissza, vagy megyünk vissza, és látjuk, hogy Istennek voltak emberei, akit felhasználhatott, hanem hogy napjainkban is tanúi lehettünk annak, ahogyan Isten ugyanazokat az igazságokat újra a gyertyatartóra állította. És ahogy az előbb is mondtam, egy olyan szolgálaton keresztül, amely a mennyből vissza lett igazolva. És vannak olyan emberek, akiket a dőf elvakított, úgyhogy nem veszik figyelembe a mindent kétséget kizáró isteni visszaigazolást, hanem félre söprik, és úgy tesznek, mintha nekik jogukban lenne, és az isteni visszaigazolás arra szolgált volna, hogy a jogtalanságot hitelesítse. Így nem fog működni Istennél. Ezt mindenkinek biztosíthatom, bárki legyen az. Istennek van egy meghatározott rendje. Ő azt mondja, ha én elküldök valakit, és ti befogadjátok őt, akkor engem fogadtok be. Ahogyan elküldött engem az Atya, úgy küldelek el én is titeket. Ő ígéreteket adott, amelyeket ebben a tekintetben be is tartott. Az egyik különösen értékes. Szerencsére az Új Szövetségben is szerepel. Vannak ugyan emberek, akik megvetik az Ótestamentumot, de az Új Szövetségben található, ahol az Úr azt mondta, hogy szolgákat és prófétákat fog küldeni hozzánk. A Lukács 11. fejezetének 49. verse. Ezért mondja, vagy mondta az Isten bölcsessége, prófétákat és apostolokat akarok küldeni hozzájuk, akik közül néhányukat megölnek és üldözni fognak. Ez is megtörténik, mindkettő megtörténik. Isten küld és megölik őket, Isten küld és üldözik őket. És miért? Amennyiben Isten valakit küld, ha egy ember Isten küldetésében jön, és én Isten gyermeke vagyok, akkor nem egyesülünk-e egy szellemben, egy fej alatt? Vajon Isten országa megosztódott volna önmagában? Hiszen ez nem lehetséges. Egyszerűen azt kell mondani, hogy más szellemek zavarják meg az emberek elméjét, és vitákat szítanak, és ezek az érvelések semmit sem érnek, vagy nem érvényesek, amennyiben az íge fel van tálalva, azoknak már egyáltalán nincs súlyuk. Isten előtt csak az íge és a tények számítanak. Hadd vegyünk mindent, és tegyünk a szívügyünké, és adjunk hálát az Úrnak azért, hogy méltók lettünk, méltóknak találtattunk arra, hogy ebben a nemzedékben éljünk, hogy kiváltságunk lett hallani az ígéreteket, és arra törekedjünk, hogy az Úrnak szolgáljunk, kövessük őt hitben és engedelmességben, amíg el nem érkezik az a pillanat, amikor visszajön, hogy hazavigye az öveit. Hálásak vagyunk Istennek az ő drága és szent ígéjéért. Hálásak azért, hogy a Szent Szellem által kinyilatkoztatta nekünk. Nem csak példázatokban szólt hozzánk, hanem félrevont minket, és megnyitotta előttünk a megértés értelmét azoknak az írások megértésére, amelyek most beteljesülnek. Megértettük ezt? Megnyitotta előttünk az értelmet az írások beteljesülésére a mi napjainkban. Ami már beteljesült, azt mindenki tudja. Amit most történik, azt csak azok tudják, akiknek Isten valóban kinyilatkoztatja. És Isten országában minden kinyilatkoztatáson alapul. Nem hús és vér nyilatkoztatta ezt ki neked, hanem az én atyám, aki a mennyben van. És Pál apostol azt mondta, ami az emberek gyermeke előtt elrejtve maradt, azt Isten most kinyilatkoztatta az ő szent szolgának és apostolainak. Sokat beszél a titkokról. Köszönjük Istennek azt a kiváltságot, hogy most élhetünk, nyitott szemmel és szívvel befogadva magunkba az igazság szavát és az ez időre adott ígéreteket, hogy aztán azok megvalósulását és visszaigazolását is láthassuk a saját életünkben. Őt, ami Istenünket és Urunkat illeti, minden tisztelet és dicséret örökkön örökké. Amen. Hadd álljunk fel, hogy együtt hálát adjunk az Úrnak. Kérlek, Rusz testvér, mondj te hálát az Úrnak. Hűséges Istenem, szívből hálát adunk neked a te drága, becses és szent szavadért, mert tudjuk, hogy a te ígéd megmarad fennállóan, még ha az ég és a föld el is múlik, de a te ígéd örökké megmarad, és érvényét megőrzi, Uram. Hűséges Istenem, hálát adunk neked, hogy ma reggel is olyan kegyelemmel és szeretetteljesen szóltál hozzánk, hogy felmutattad nekünk az útat, hogy újra és újra megmutatod nekünk, ó Uram, melyik órában, melyik időben érkeztünk meg. Imádunk téged, és magasztaljuk a te dicsőséges nevedet. Uram, te nem állítottál háttérbe minket, hanem magad mellé vettél, és beszéltél hozzánk, ó Uram, mint egy barát a barátjához, Uram. Hiszen többek vagyunk, mint barátok is, Uram. A te tulajdonaid lehettünk. Megváltottál minket, kiváltottál minket, Uram, a te saját véreddel. Megmostál minket, Uram. Megtisztítottál minden bűneinktől, hogy a te tulajdonaid lehessünk, Uram. A te tulajdon néped. Nem egy olyan nép, amely csak részben hisz neked, Uram. Nem, Uram. Teljes szívünkből hiszünk neked. Az egész ígét, minden ígéretet, Uram. Kegyelemből látjuk azt is, hogy minden beteljesedik a napjainkban. Hogyan teljesedik be? Micsoda kegyelem ez, Uram! Ó, szívből kérünk téged, maradj velünk továbbra is, Uram, és áldj meg minket, aztán áldottak leszünk, mert a te szavad mondja, hogy aki te megáldasz, az áldott. Imádat, tisztelet és dicsőség, felmagasztalás neked a báránynak. Halleluja! Uram, te hamarosan magadhoz fogod venni a tieidet, akik valóban vártak téged teljes sóvárgással, és akiket itt a földön elutasítottak, Uram, akik meg vannak vetve, kiközösítve, őket fogod magadhoz venni, Uram, mert ott lesznek, ahol te vagy. Uram, te azt mondtad, hogy elmész helyet készíteni, és magadhoz veszed azokat, akik megvetettek itt a földön, akik elutasítottak voltak, Uram. Uram, tudjuk, hogy a te szavad beteljesedik napjainkban, és a te eljöveteled az közzel van. Imádunk téged, és hálát adunk neked ma reggel is, Uram, hogy hallhatjuk a te szavadot, hallhattuk, legyen az mindannyiunk szívébe beivódva. Ne akarjunk figyelmen kívül hagyni, nem Uram, hadd legyen mindani valója számunkra. Tisztelet és felmagasztalás, imádat és dicsőség a te nevedet. Amen.